És itt van velünk a napembere, Nára Jerika. Ezért jól esik az embernek, pont erről beszélgetünk itt előadás alatt, Jézusom, szünet alatt, hogy tudunk-e egymásnak gratulálni, vagy hogy ez milyen jól esik, mikor az ember szakmabeliek akár, de elismerik a teljesítményét, és hogy mondtad, hogy egy új mesénben.
Igen, a Bűbáj 2-ben én lettem az új egyik főszereplője, gonosz karakter, ami mindig azért fantasztikus, mert ugye nem a magyarok választanak ki, hogy te leszel, hanem kiküldik a hangodat az amerikaiaknak, és az eredeti stábból megfelelő embereknek ez a feladata, hogy az adott országban kiválasszák azt a valakit, aki ott azt megcsinálhatja, elénekelheti.
És hát, tetszett nekik?
És képzétek, hogy annyira tetszett nekik, ugye van egy óriási duett benne, életem legnehezebb énekelni valói közül az egyik. Tényleg bugyira vetkőztem. Itt el is mesem, kezdetek, mentem a castingra, és azt mondtam, Erika, nem baj, nem, most kössünk egy dílt, jó Istenem. Nem baj, ha nem én kapom meg, csak el tudjam énekelni, hogy ne menjen szét a szakmában. Hát, hogy ő már nem. És aztán még ráadásul el is énekeltem, és én is kaptam meg, halálboldog voltam, de hogy még tudták az amerikaiak ezt fokozni, mert kezdjétek el, hogy jelezték, most nem tudom, főhívták a megfelelőmet, vagy e-mail formájában, nem is ez az érdekes, hogy nekik mind közül ezt tetszett a legjobban. Hát, jó, nyilván nem az eredetit vegyük ki, hát ez egy más történet, de hogy imádták, szerették a duettet, és hát oda voltunk a Vágó Bettivel, hogy tényleg ez mekkora dolog. És pont azt mondtam nektek itt a szünetben, hogy ez miért van, hogyha az ember külföldön, ha csak, én volt szerencsém énekelni külföldön jó párszor, ha csak két sor tetszik valakinek abból, amit te csinálsz, akkor biztos, hogy odajön, és azt mondja, hogy wow, és best, és great, és és wonderful, és beautiful, és
figyelj, minden hát van. Hát valószínűleg azon mi tudnak gratulálni, meg tudják elfogadni. Ha most azt mondjuk, hogy gratulálunk, szuper, nagyon jó volt, csodálatos, akkor el tudod fogadni?
Igyekszem.
Figyelj, szerintem van
de jól esik. Egyébként hát ez nem létezik, hogy nem esik jól.
De tudsz rá reagálni? Mert most például mondjuk,
már megtalál, ezzel... De most már én már kicsit már megtalál, tehát régebben én is elkezdtem ilyeneket mondani, hogy hát elnézést kértem, igen. De most már megtanultam, hogy saját magunk dicséretéről sose feledkezzünk meg, mert a végén elmarad, és ha még nem marad el, akkor meg ne legyünk olyan hülyék, hogy mi vagyunk azok, akik ezt itt letompítjuk, és ezzel nem kérjük a így dicséretet. Ha valaki dicsérni akar, akkor tessékszös lenni odállni, és azt mondani, hogy igen. Köszönöm szépen, de igen. Ez se egy magyar tulajdonság, hanem azonnal, hát ez csak igen, egy izé, meg igen, a bizé, igen, meg igen, a nem tudom. Tehát ezen is dolgoznunk. Én, hogy igen, valaki azt mondja, megtisztel azzal, hogy csodálatos vagy, tetszettél, fantasztikus volt. Nyilván az egy más helyzet, amikor ez biztos te is a kiütést kapsz, amikor kedves civil barátaink azt mondják, te a beledet kidolgozod a színpadon, és a végén odaér, és azt mondja, olyan ügyesek voltatok, vagy aranyosak. És szívem szerint azt mondanám neki egy másik univerzumban, hogy anyád, aki a világra hozott, az nagyon aranyos volt, meg nagyon ügyes is volt. Én nem aranyos vagyok, hanem vagy jó, vagy rossz, de nem egy hülyeséget nevezi, egy aranyos, meg ügyes, és közben folyik a vér a belemből.
Jézusom, nem? Igen, de igaz, egyébként egy rövid történet.
Eddig nem ébredtek föl, nézzük most, ki ez akit?
Rövid történet, csak ez a viszonyítás képest. Tavaly novemberben voltam Miami-ben egy filmfesztiválon, ahol levetítették azt a filmet, aminek itthon volt egy díszbemutatója előtte évben. Itthon a díszbemutatón a szakmából senki, de figyelj, senki nem jött oda, hogy kezet nyújtson, igen. Pedig nem volt egy rossz alkotás, sőt, aki rám nézett esetleg, az elkapta a fejét.
Fejét, hogy valamit mondani igen. Kelljen.
Majd igen. Az akkori köztársasági elnök ott volt, és én egy rendvédelmis barátommal mentem, mert nekünk ez a happünk, hogy mindig együtt megyünk a filmjeim bemutatóira, egy csodálatos ember, és ő ismerte az akkori köztársasági elnöknek a biztonsági főnökét. Igen. És ezért én velük így hárman álltunk. És az volt a legnagyobb dicséret, hogy ez a biztonsági főnök azt mondta, hogy figyelj, fantasztikus volt ez a film. Egyrészt nagyon örülünk, hogy végre nem a operába kellett menni, hanem moziba, de hogy figyelj, ez egy nagyon szegény. Jó film volt. Ez volt az egy. Kimentem Amerikába egy évre rá, igen. Ahol vigyázba álltam, nem hazudok, tehát hogy örültek, hogy ott vagyok, igen. Hogy micsoda munka, hogy úristen, ez egy nemzetközi karrier, és megnyertem a legjobb színészdíját 200 film közül. Tehát csak, hogy mi az izé, és az volt,
mi nem mondott ki az alkotást?
Az Apró mesék című filmről beszélünk. Oké, miközben nekem ez egy nagyon nagy tragédiám volt évekig, hogy ez itthon ennyire a szakmában nem volt ez így visszaigazó, mert igazából ez csak a visszaigazás, hogy látom, hogy dolgoztál, és elismerem azt, hogy dolgoztál. És az amerikaiak ezt igen, nagyon
ezt nagyon tudják. És ezt,
bocsánat, igen, mondjad. Nem önfényezésből hoztam ide, hanem csak azért, hogy tök más a hozzáállás,
más,
a mentalitás,
más mentalitás,
és ugyanaz az energia, csak mire fordítod.
Figyelj, én éltem kint 4 hónapot New Yorkban, és és mikor megtudták, hogy én itthon mivel foglalkozom, bár nem, azt se tudták, hogy én jó színésznő vagyok, jó énekesnő, fogalmuk nem volt. De pusztán attól, hogy elmondtam, hogy miket csináltam addig, már az egy tiszteletet, tehát azt mondta, wow, úristen, tényleg, hát akkor te biztos, és nem tudom, itt meg nálunk, mint azt hinnéd, hogyha te valamit, valakinek gratulálsz, attól te kevesebb leszel, ő meg sokkal több. Igen. Tehát valahogy ez olyan beteges. Én azért vagyok nagyon szerencsés helyzetben, nagyon sok mesében szinkronizáltam, és a gyerekek ennél egyel őszintébbek. És ráadásul azt szoktam viccesen mondani a kollégáimnak, hogy hát, hogyha már nem is jöttetek el az elmúlt 30 évben, semmibe sem megnézik, de kénytelenek vagytok otthon egy-egy DVD beragadása kapcsán 0-24-ben hallgatni az én hangomat, ez az én büntetésem.
Pont a meséről beszélgettünk, meg a mese erejéről, meg az, hogy kinek milyen emlékei vannak, vagy mit adott neki a mese, és egyébként ez ebben benne volt az is, nem titkolt a részemről, hogy olvastam egy interjúban, amikor kérdezték tőled, hogy ha már szinkronról beszélünk veled kapcsolatban, mik azok, ugye nagyon sok emblematikus szereplőnek adtad a hangodat, hogy mi az, amit nagyon szeretsz, és nyilván te nem hagytad ki a Scalit, de azt mondtad, hogy a meséket, a mese hangjaidet, vagy mese karaktereidet, úgyhogy én annyira szeretném, ha választanál egyet.
Nem fogok tudni választani, de az tényszerű.
És mutasd.
Igen, de az tényszerű, hogy vannak az emblematikusok között is még emblematikusabbak. Ami nekem szívem csücske volt, az a Herkules, ami gyakorlatilag az is egy ilyen castingos történet volt, és ha ott az a hír jött volna vissza 90, nem tudom hányban, amikor megkaptam az egyik főszerepet, hogy hát sajnos nem te, hanem kis Zsorzsetta a Békés Csabáról, akkor nagyon ideges lettem volna, nagyon, az nagyon bántott volna, hanem én azt annyira szerettem volna csinálni. Azt imádtam, és hát persze a Verdák, az a kisfiúknál, azzal istenien lehet nagy képüsködni, és egyszer a rendőrség be fog gyűjteni, vagy az erkölcsrendészet, mert szerelmesek lesznek bennem belém a kisfiúk emiatt, és én ezzel vissza is élek, mert onnantól kezdve, istenség, tudod, így megyek rájuk, és szétszerem az arcokat, és harapdálom. Igen, és hát Tűrik, mert ugye nem az idióta bolond néni, hanem hát a Sally, ugye a kis Porsche autó, igen. És hát nyilván nagyon szeretem, van valami Manó Benő, nem tudom, Lili királysága. Királysága, igen, abban én vagyok a szilvadadús, amit imádnak egy bizonyos korosztály, és nagyon szeretik a tizenévesek, tüneményes mese egyébként, angol, tüneményes mese. És van egy elég fuli rajzfilm, amit imádnak a tizenévesek, ez a Tündéri keresztülők, amiben Vanda vagyok, és hát ezt imádják az ilyen 16-18 évesek, mert ezen nőttek föl. De amit én, ha csak egyet kellene kiválasztani, akkor az értelemszerűen nyilván az Aranyhaj lenne, mert az tényleg nagyon ilyen nagyon különleges munka volt az életemben, és egyszer odajött egy anyuka, még az Operettszínház tag, és itt ragadnám meg az alkalmat, hogy 10 éve nem játszom az Operettszínházban, és csak azért mondom, mert a mai napig kapok SMS-eket, hogy láttak a hétvégén, és csodálatos voltam. Nem engem láttak. És hogy én vagyok a kedvenc színésznőjük. Kézzed, de ha nem én lennék. Na mindegy, nem vagyok az Operettszínházban, nem játszom, nem szoktam visszamenni, nem, beugrani sem szoktam, tehát 10 éve nem vagyok ott. De amikor még ott voltam, akkor én voltam Molnár Piroskával az a megtiszteltetésért, hogy a Molnár Piroska után a premiéren én játszottam el Te a mamát, a Mrs. Poccot, és ugye az az egyik ilyen főbb szerep a darabban, és Te a mamaként kivonultam az előadásról, mentem hazafelé, de már a civil ruhámban értelemszerűen, és anyuka odajön, és azt mondja, hogy hát, hogy a kislány meg van veszve az aranyharjáért, és ő elárulta neki, hogy az a színésznő, aki játszotta Te a mamát, ő az Aranyhajnak a magyar hangját. A kislány nem is értette, hogy mi ez nyilván, de hogy mondanék-e neki 2-3 mondatot, és hogy én ahhoz voltam szokva, hogy a fiúknál odahajoltam, és azt mondtam, amit a Sally-ként a Verdákból egy mondatot, akkor ott elejult, mondom, most akkor jönnek a kislányok, ezeket is, hát figyelj, tönkre teszem mindent, el fognak tényleg alélni, és sem. Oda léptem, és mondtam, hogy aranyhaj, erezd le a hajadat, olyan szörnyű lehet neked minden nap. Nem, egyáltalán nem, ez akkor mi tartott olyan sokáig? Kislány? Kirohant, Nagymez utca végén szedték valahol össze. Úgyhogy, úgyhogy megtanultam, hogy az aranyhajjal ezzel annyira nem lehet nagy képűsködni, mint a Verdákkal, vagy a többivel, mert halálosan megijedtek tőlem szegények. Úgyhogy...
Hiszen ebben nem jó fej vagy.
Hát nem.
És bocsánat, hát ha már így a mese, meg akkor visszacsatolna oda, amit a Marian is mondott, hogy a zombi lét, ugye az édesanyáknál egy SMS-ünk, és ez muszáj lesz, de csak azért, mert minden SMS-nek nagyon örülünk. Akarod beolvasni te?
Csak még annyit, bocsánat, hogy ilyen pozicionálás, vagy az előző blogban beszélgettünk arról, hogy az alvás, hogy ez egy mennyire nehéz dolog, amikor nincs, és ide hoztuk a kismamákat, amikor adott esetben van olyan időszakuk, hogy nagyon hosszan, vagy bármennyi ideig is, vagy egy hétig, nem, tehát mindegy, hogy mennyi ideig, de nem tudnak aludni, akkor ez milyen zombi lét, és arra reagált egy hallgató. Igen.
Dóritól kaptunk egy üzenetet, sziasztok! A második kisfiam egy éven át 40 percenként kelt éjjel. Jézusom.
Igen.
Nappal sem nagyon aludt, azt gondoltam, hogy ha ez tovább folytatódik, biztos, hogy meghalok. Aztán hiszem, én is ezt gondoltam volna. Most másfél éves, fél éve alszik. Egyben 9 órákat. Szóval van remény. A miértet nem tudjuk, de túléltük, és nem váltunk el.
Na, ez a valami.
Én megjegyezném, a mi kislányunk 3,5 éves volt, mikor először végig aludt az éjszakát. Tudom,
én meg sem merek szólalni, a Kamilla, képzétek el, soha egyetlen egyszer nem ébredt föl éjszaka.
Óha. Na majd remélem 18 lesz a kúszakapot.
22 mucikán. Bepótolta, tehát visszaadta, persze. Persze, de tehát ott a gimnazista évek alatt mondtam, hogy bárcsak inkább ne aludt volna, és most ne kéne itt ülnöm.
Mi mindig azt mondtuk, hogy amikor majd nagy leszel, és hazajössz az első bulitból kicsit kótyagosan, akkor itt fogunk ülni anyácskával az ágy mellett, és ébrezgetünk téged fél óránként.
Hát figyelj, ez egyébként tényleg az első 3 év meggyőződésem, hogy azért van, vagy 4-5 év, hogy annyira megszeressük őket, hogy később ne akarjuk megölni, mert Jézus, egyébként van az az időszak, amikor napi szinten.
Hát van, egyébként ezért van a szociális mosoly a babáknál az elején, ugye, amikor mosolyognak még pici babakorukban, hogy ez nem egy tudatos dolog, azt egyszerűen a természet így alkotta meg, mert egy egára játszik.
Egyébként ez tényleg milyen érdekes, nem, hogy az ember senkit nem tud úgy szeretni, és úgy gyűlölni, mint a saját gyerekét.
De én sose gyűlöltem őket.
Mert mi hány éves?
9 és 5.
Ja, ne viccelj, drágám. Amikor majd én azt úgy néz rád, mint egy darab ló kakira, és nem érti, hogy mit magyarázol neki, mert egy másik dimenzióban él.
Hát az a kamaszkot türelem.
Igen, köszönöm. Tehát erre gondoltam. Persze ez 3 másodpercig tart, és jó, a gyűlöletet úgy kell érteni, hogy az ember legszívesebben kidobná őt az ablakon, vagy nem, jobb. De inkább egy késsel ledöfni előbb magát. Nem, előbb őt, aztán magát. De ezek persze, igen. Tehát aki azt mondja, hogy a kamaszkort úgy élte túl, hogy mindig mosolygósan, az vagy, ott nagyon nagy baj van. Az igen. Ott a szociopata.
Én még egyébként ilyet nem hallottam. Én csak ezt hallottam, igen, hogy ez a...
Ez egyszerűen biológiai. Akár
igen, ez így van, ezt nem lehet megúszni.
Ha már egyébként most megint a gyerekekhez visszakanyarodtunk, és itt van a mese is, mint téma, te szerinted, mert arról beszélgettünk mi reggel a Mariannal, én mondtam, hogy 9 éven át minden este meg délután meséltünk, de hogy te szerinted mit tud adni a mese? Mert nyilván van ennek egy pszichológiai háttere, és itt volt egy beszélgetésünk arról, hogy a mai világban, amikor képernyőt kapnak a gyerekek, mennyire nem alakul ki egy belső képi
így van,
világ.
Ez a legnagyobb
probléma. Hogy te például meséltél a gyerekednek.
Nekem az volt a szerencsém, hogy nekem volt egy 24 órás nagymamám, az én édesanyám, aki sajnos nagyon fiatalon, 66 évesen meghalt, 2013-ban. De akkor volt 13 éves a Kamilla, és tulajdonképpen mi nagyon korán elváltunk a volt férjemmel, nagyon sokáig voltunk együtt, a gyerek, már akkor 10 éve voltunk együtt, vagy még több, amikor összejött a Kamilla, és de 2 év után elváltunk. És az anyu volt tulajdonképpen a Kamillának az anyukája, és én átvettem a családfenntartó szerepét, és én voltam az, aki 0-24-ben dolgozott, és én elkezdtem egy olyan életet élni, hogy vagy dolgoztam, vagy a Kamillával voltam. Tehát semmilyen magánéletem nem volt, mert azt éreztem, hogy nekem egyszerűen pótolnom kell azt, hogy a gyereknek nincs apukája, és akkor menni kell, és ott kell lenni. És abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy nem dibidobálva volt a gyerek ide-oda-amoda, hanem volt egy nagyon komoly bázis, ami otthonunk, ahol az anyám mindig ott volt, amikor szükség volt. És valószínűleg egyébként ezért is aludt a gyerek, amikor csak lehetett. És az anyu mesélt is, neki olvasott is, és én amikor csak tehettem, de arra emlékszem, hogy inkább azzal szórakoztattam, hogy én találtam ki, meséket. Aha. Tehát nem olvastam, hanem odabújtam, és akkor mondtam neki ilyen nagyon vicces történeteket, és akkor emlékszem, hogy nagyon jókat kacagott rajta, hogy élvezte. Tehát inkább az anyué volt az olvasás, énekelni, ezt mindig kérdezték, hogy és biztos sokat énekeltem, soha nem énekeltem neki, de miért? Nem tudom, nem volt rá igény valahogy, a gyerek azt mondta, ne énekelj. Igen. És aztán megfejtettem, hogy miért, mert neki az, hogy én énekelek, az azt jelentette, hogy anya elmegy dolgozni.
Bizony.
Ő nem az akarta, hogy én énekeljek. Egyszer volt egy nagyon tündéri történet, most jön a karácsony, és ez egy karácsony napján történt. Gyerek azt mondta, volt két éves, igen. Ki voltam sminkelve, volt apusomnak az volt a mániája, hogy 40 millió fotót készített karácsonykor, és ezért ezt mi színészek, tudom, hogy furi, a civilek biztos, mi megőrülünk ettől, tehát mi rosszul vagyunk ezektől, de jó, de tudomásul veszed, oké, de mondom, akkor már tényleg ne úgy nézzek már ki rajta, mint az, hanem akkor mégis valahogy, és akkor a hajamat is megcsináltam, sminkeltem, és nem tudom, és akkor gyerek kétségbe esettem, rám nézett, mentünk a autóval át a nagyszülőköz, és akkor rám nézett, és azt mondta, mi dolgozni? Én meg teljes felháborodásomban, mintha nem lenne normális, másnap már duplát játszottam, persze, érted? Persze. És azt mondta, hát hogy mennék, ne viccel, hát karácsonykor, és akkor, de mondom, miért gondolod? Mert ki vagy minkelve. Ő ezt összerakta, tudod, hogy anya sminkve van, akkor megy dolgozni. Úgyhogy nem énekeltem.
Értem.
Mesélgettem neki.